Jónás könyvének az első rész 14. versétől olvasom a 3. rész 5. verséig. Ezért így kiáltottak az Úrhoz: Ó Uram, kérünk, ne vesszünk el ennek az embernek a lelke miatt, és ne háríts ránk ártatlan vért, mert Te, Uram, úgy cselekszel, ahogy akarsz. Azzal fogták Jónást, bedobták a tengerbe, és megszűnt a tenger háborgása. Azok az emberek pedig nagy félelemmel félték az Urat, áldozatot mutattak be az Úrnak, és fogadalmakat tettek. Az Úr pedig egy nagy halat rendelt, hogy lenyelje Jónást. Jónás pedig 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában. És Jónás imádkozott az Úrhoz, az ő Istenéhez a hal gyomrából. Azt mondta: Nyomorúságomban az Úrhoz kiáltottam, és ő meghallgatott engem. A Seol torkából kiáltoztam, és Te meghallottad szavamat. Mert mélységbe vetettél engem, a tenger közepébe, körülfogott a víz, habjaid és hullámaid mind átcsaptak rajtam. Azt gondoltam, elvetettél a szemed elől, bárcsak láthatnám még szentséget templomát. Torkomig értek a vizek, a mélység árja vett körül engem, hínár szövődött a fejemre. Lesüllyedtem a hegyek aljáig, örökre bezáródtak mögöttem a föld zárjai. De Te kiemelted életemet a mélységből, Uram, Istenem. Amikor elcsüggett a lelkem, az Úrra emlékeztem, és könyörgésem eljutott hozzád szentséget templomába. Akik a hiába való bálványokra ügyelnek, elhagyják azt, aki kegyelmes hozzájuk. De én hálaadó énekkel áldozom neked, megadom, amit fogadtam. Az Úré a szabadítás. Erre az Úr parancsolt a halnak, és az kivetette Jónást a szárazra. Az Úr szava másodszor is szólt Jónáshoz: Kelj föl, menj Ninivébe, a nagyvárosba, és hirdesd nekik azt a beszédet, amit én parancsolok neked. Erre fölkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagyvárosa volt Istennek, 3 napi járóföldnyi volt. Elindult Jónás, és bement a városba 1 napi járásra, és így kiáltott: Még 40 nap, és elpusztul Ninive. A niniveiek pedig hittek Istennek, böjtöt hirdettek, és a nagyoktól fogva a kicsinyekig mind zsákruhába öltöztek. Eddig Isten írott igéje. Most pedig gyertek, testvérek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk a mindenható Úrhoz. Drága mindenható édesatyánk, úgy köszönjük, hogy ma ismét hozzád jöhetünk. Megvalljuk előtted, hogy az elmúlt hétnek a dolgai azok bizony nem mindig a kedved szerint valók voltak. Sokszor elmondtuk, hogy legyen meg a te akaratod, és nem így gondoltuk a szívünkbe. Sokszor elmondtuk, hogy legyen meg a te dicsőséged, és mégsem az történt. Úgy szeretnénk úgy eléd jönni, Úrunk, hogy te vizsgálj meg bennünket egészen, a szívünket, egészen a vesénkig, minden dolgunkat. Hadd legyen előtted, és hadd mondj olyan dolgokat, amiket eddig nem hallhattunk. Urunk, annyira vágyunk arra, hogy veled találkozzunk. Olyan jó, Uram, elmondani neked, hogy ez az egész nap, ez a te dicsőségedre van. Olyan jó elmondani, hogy hálásak vagyunk azért, hogy te még ma is szólsz, hogy hajlandó vagy lehajolni hozzánk. Köszönjük azt, hogy emberré lettél. Köszönjük azt, hogy megismerhetünk téged, hogy megismerhetővé tetted önmagad. És így kérünk, hogy a mai alkalommal is legyél ennyire jelen. Legyél jelen a dicséretünkben, az imádságunkban, legyél jelen az ige hirdetésben. Legyél ott, és szólj hozzánk a te szent lelked által. Így hívunk, Urunk, tedd készé a szívünket, hogy képesek legyünk befogadni azt, hogy ne csak halljuk azt, hanem képesek legyünk elindulni, engedelmeskedni a te szavadnak, rád figyelni, és neked adni az egész uralmat az életünk felett. Légy így jelen a mai napon, téged kérünk, a te nevedbe, Úr Jézus Krisztus, áld meg bennünket így. Amen. kiosztott lapokon gondolom olvastátok a címét ennek a mai napnak. Azt a címet adtam, hogy prédikálj. És hát Jónás könyvéből volt a textus, ami elég nehezen összehozható, mert egy nyúlfarknyi prédikáció van Jónás könyvében. Ahogy hallottátok, bement Jónás egy napi járóföldre, és így kiáltott, még 40 nap és elpusztul Ninive. Hát elég érdekes lesz a prédikációt elemezni a mai napon Jónás könyve alapján. A minap a gyermekeim, amikor egy ilyen érdekes eset alakult ki, pici viszály volt, kicsi beszélgetés ott egymás között, és apa megjelent a színen, és mondtam három mondatot, és akkor az volt talán a legkisebbnek, most nem tudom, ne sértődjön meg senki a gyerekek közül, de Anna talán annyit mondott, hogy apa, ne prédikálj. Mert ugye valószínűleg fölvettem egy olyan habitust, vagy olyan stílust, mint amit a szószéken szokott az ember, és akkor etikai normák szerinti rendezést akartunk ott hirtelen eszközölni a gyerekeink között. És hogy van ennek a prédikáló szónak egy ilyen fura felhangja, egy ilyen negatív felhangja a világban, és ezt nem csak a gyerekek szokták mondani az apáknak, hanem szokták mondani olyan esetekben is emberek, akik azt mondják, hogy ujjal mutatsz, és ugye három ujjad meg visszafelé, és hát te akarsz prédikálni nekem? Te akarod megmondani a tutit? Hát én tudom, ugye? Szóval így szokott lenni, és az az igazság, hogy keresztény körökben is ott van ez a dolog. Viszont engedjétek meg, hogy mégiscsak visszatérjek ehhez a címhez, mert ez a cím, ez egy kicsit nekem is szól. Hadd legyen nekem ez egy biztatás a mai napra, hogy ez a cím, ez engem is biztat, hogy igenis prédikáljál csak. Az a helyzet, hogy vannak olyan pillanatok, amikor már stílusra is képesek vagyunk bezárni, és képesek vagyunk eldönteni, hogy na, ezt nem fogom hallgatni, és már elkezd tombolni az agyamba az, hogy nekem mi a véleményem erről, és azt is tudom, hogy ő mit fog mondani, igazából nem is érdekel. Én hiszem azt, hogy most úgy ülünk itt, hogy ez más. Megmondom azt is, hogy miért van ilyen reménységem. Ugye van egy érdekes dolog, amikor Jézushoz megy Júdás, ott a Gecsemáné kertben, nem tudom, emlékeztek-e rá. És többféle fordítás van, nekem egy kicsit a régies fordítás jobban tetszik. Megkérdezi Jézus, hogy barátom, miért jöttél? És engedjétek meg, nyilván tudom, hogy nem azért jöttetek, mint Júdás, de nem baj, ha egy kicsit tisztázzuk magunkba, hogy miért járunk vasárnaponként Isten tiszteletre. Mi az, amit várunk tőle? Mi az, amit várunk egy prédikációtól? Miért jövünk el? Tulajdonképpen mik a motivációink? Mik azok, ami miatt azt mondjuk, hogy nem megszokásból jövök feltétlenül? Vagy azért, mert hát aludhatnék is. Van egy fura ének egyébként, ami pont erről szól, hogy hagyjatok délig aludni, vasárnap délig. Nem tudom, kinek ugrik be ez az ének, ez egy viszonylag néhány évvel ezelőtt is láger volt itt Magyarországon. Szóval igenis ki lehet pihenni magunkat még az Isten tiszteleten is, el lehet gondolkozni szép dolgokon, de nekem van egy sejtésem, hogy ti azért jártok ide, hogy találkozzatok Jézussal. És azt gondolom, hogy ez rendkívül helyes. Amikor én elmentem Isten tiszteletre, akkor általában az dobolt bennem, hogy igen, találkozni akarok az élő Istennel, az élő igével. Nem azért megyek oda, hogy meghallgassak valakit, akinek jók a dumái. Nem azért jövök, mert azt akarom látni, hogy van egy showman, akin jót tudok mosolyogni, meg tudok, hanem ennél sokkal több, testvérek. Találkozni valakivel, akit nem látunk, de aki közös bennünk és összeköt bennünket. Ez Jézus Krisztus. Természetesen az ennek a megvalósulásának a feltétele, hogy itt legyen közöttünk, és a Szent Lelke által itt is van, mert hogy kérjük ezt. Ugye aki... Hogyha ketten, hárman, egy akaraton vagyunk, és ezt kérjük, és én hiszem, hogy sokatok kérte ezt, akkor ez így fog megvalósulni. Nekem ez a nagy biztatás, azon kívül, hogy leírtam, hogy prédikálj. És akkor, hogyha most tovább megyünk, én segítségül hívnám ahhoz, hogy Jónás prédikációját megértsük, azt, hogy mit mond a Bibliánk egésze a prédikációra. Egy fura latin szó egyébként, a kérus szó, az, ami elmondja, egyfajta hirdetést jelent. Egy kijelentést jelent, amikor valaki elkezd prédikálni. És nagyon sok új szövetségi jellemzően Újszövetségben találjuk meg ezt, hiszen az Ószövetségben elsősorban profétikus alkalmakkor prédikált valaki. És majd látjuk azt, hogy így tette Jónás próféta is a könyvében. És amit segítségül akarok hívni előttetek, az a Róma 14-15-ben található, és ez az ige ez azért fontos számomra, mert valahogy leírja, hogy milyen jellemzői vannak az ige hirdetésnek. És ha megengeditek, fölolvasom, de hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg az ige hirdető nélkül? És hogyan hirdessék, ha nem küldettek el? Így van megírva, milyen kedves azoknak a jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. És rögtön találtunk egy pár jellemzőt, és én azt kérem, hogy nézzük végig ezeket a jellemzőket Jónás könyvében. Hogy azt mondja, hogy hogyan is halljanak róla, hát elmondhatjuk, hogy ez a Ninive Asszíriában található, vagy akkor Asszíriában Tigris mentén található város volt. Ma egyébként úgy tudjátok beazonosítani, hogy a híradásokban sokszor hallottunk Moszulról. Ugye Moszul városáról, amit gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a dzsihádisták vagy a terroristák azok teljesen uralmuk alá vettek, és aztán nem olyan régen sikerült visszahódítani. És éppen a híradásokban szereplő műemlékek robbantása kapcsán került elő Moszul városa, ami Ninivének a romjai. A Ninivéből maradt tárgyi emlékek, régészeti emlékek. Szóval ezek biztosan nem hallottak Isten igéjéről. Azt hiszem. Tehát hogyan hallhatnának, ha valaki nem lenne küldött? Ugye ez a másik fontos dolog, hogy amikor valaki prédikál, akkor ott kell lennie egy küldöttnek. Hát ilyen küldött Jónás ebben az esetben, mert hogy van küldöttünk, és van Isten szava, és megvan, hogy kinek szóljon. Szóval Jónás az, aki elvileg küldött lenne, és annyit olvasunk róla ott az elején, hogy amikor meghallja, hogy Istenhez fölhatott a Ninive belieknek a gonoszsága, akkor fogja, és elindul Ninivébe. Húha, figyeltek? Hibáztam. Emberek ilyenkor föl a kéz, és mondják, nem Ninivével indult, hát tudom, hogy nem olvastam fel ezt a részt, de azért mindannyian tudjátok, hogy nem Ninive volt a helyszín, hanem Tarzisz. És ez a Tarzisz, bevallom őszintén, nem sikerült egészen tisztázni, hogy hol van. Minden esetre az akkor ismert világnak a másik vége, Tarzisz. Valahol ott Hispánia egyik kikötője, ahol egyébként nagyon komoly kereskedelem folyt éppen az ázsiai világgal, és arról volt híres, hogy hatalmas kereskedelmi hajói voltak, ezek voltak a tarziszi hajók, és hát egy ilyen hajóra ül föl Jónás, mert azt mondja, hogy a világ végére elmegyek, csak hogy ne kelljen azt csinálni, amit Isten mond. Ha megértjük az indítékait, akkor meg kell ismernünk azt, hogy hogyan is volt ez. Egyébként könnyen elítéljük Jónást, még hogyha megengedtek ennyit, mert hogy azt szoktuk mondani, hogyha tudod, hogy mi Isten szava, engedelmeskedj neki. És hogy Jónást olyan egyszerűen azt mondjuk, hogy hát nem engedelmeskedett, hát nem az ellentétes irányba indult. Hát milyen borzasztó már, hát milyen keresztény az ilyen, nem? Hogy még tudja is, hogy mit kéne csinálni, de az ellentétes irányba megy. Azért nem vagyunk ennyire távol ettől a gondolattól, és gondoljon bele mindenki a maga életében, amikor a párválasztásra került a sor, amikor esetleg olyan élethelyzetbe került, hogy a munkahelyéről volt szó, aztán olyan élethelyzetében, amikor a gyerekeiről volt szó, hogy hányszor tudtuk azt, hogy mit kéne csinálni, Isten szerint. És azért ott volt, hogy fogom, és elbújdoklok én Isten elől, de más csinálok. És van egy nagyon kedves példa, volt egy, lehet, hogy rosszul mondom a nevét, majd segít Monti, Raymond Lull, nekem így van írva, de lehet, hogy Lull, nem tudom, hogy kell említeni a nevét, elfogadta, ezt a választ még elfogadta Monti. Raymond Lull, ez egy olyan prédikátort képzeljetek el, akinek a szíve lelke azért volt, hogy a muzulmánok megtérjenek. És ezért oktató központokat hozott létre. Az egész életét annak szentelte, hogy legyenek emberek, akiket Isten ki tud küldeni a muzulmán országokba. És aztán egyszer kapja a hívást, hogy menj te is. Hát eddig oké, hogy szolgáltál, rendben, de most rád is szükségem van. És képzeljétek el, hogy egy nagy hajó ott a kikötőbe beszállt, vitte a kis csomagjait, és hát gyakorlatilag egy hatalmas nagy részfúvó zenekar búcsúztatja, ott van egy csomó ember, akik integetni akarnak neki, és Raymond barátunk elkezdett félni. Mert eszébe jut az, hogy hát itt mártír halált is lehet halni. Eszébe jutnak azok a kegyetlenkedések, amik jellemezték, meg ma is jellemzik a muzulmán embereket. A felsőbbrendűségük, és az, hogy a keresztényeket ők írtják. És képzeljétek el, hogy leszállt a hajóról. A búcsúztatott, nagy nevű prédikátor fogta és leszállt a hajóról. Megfutamodott. Aztán a történet, hála Istennek, nem így fejeződik be, mert fogta, és egy néhány hét múlva sokkal kisebb csinnadrattával, de elindult, és aztán 83 éves korában hal mártír halált Tunéziába. És azt végig prédikálta és végig szolgálta a muzulmán emberek között. Értitek, testvérek? A hithőseink, azok nem mindig olyanok, hogy azonnal indulnak, azonnal tökéletesen oldják meg. Szóval érdekes dolog ez. Jusson eszünkbe a későbbiek folyamán, azért hoztam el ezt a példát, mert azért Jónást olyan egyszerűen elítéljük. Van egy város, ugye most beszéltem azokról a muzulmán hitűekről, akik ennyire kegyetlenek voltak. Ninivében élők sokkal kegyetlenebbek voltak. Az ott élők kegyetlenségei, hazugságai, valahogy így fogalmaz Náhum próféta és Szofóniásnál is olvassuk ezt, hogy vérszopó, vérontó, büszke, hazug, erőszakos, tele ármányokkal ezek az emberek. Egymás hasznát soha nem nézők, mindig csak a maguk hasznát, csak a zsákmányra mennek, és csak a vérontásra. Ugye kicsit közelebb hozzam, egy nagyon picit gondolkozzatok el, hogy a világtörténelemben hány ilyen helyzet volt. És akkor egy kicsit gondoljunk a náci Németország kegyetlenségeire. Egy kicsit gondoljatok arra, amikor az orosz felszabadítók jöttek Magyarországra, és kegyetlenkedtek az asszonyokkal, és elvitték a férfiakat Málenki robotra. De hogyha ezek az élmények is kevesek, hogy egy kicsit elképzeljük azt a helyzetet, akkor nem tudom, esetleg láttátok-e Mel Gibson filmjét, az Apokaliptót, bocsánat, ahol a maja kultúráról beszél a rendező, amit olyan csodásnak ítélünk, de nem szól arról általában a történelemkönyv, hogy micsoda kegyetlenségek árán építették fel ezt a kultúrát. És hogy naponta akár százas nagyságrendű emberáldozatot voltak képesek megölni és bemutatni az isteneiknek. Felhat az Istenhez a gonoszságunk. És egy picit, hogy közelebb hozzam ezt a nagyvárost, egy nagyon picit nézetek itt körül, Budapesten. Lehet, hogy nincs annyi kegyetlenség, de a lélektelenség hogy ne lenne? Lehet, hogy nem ölik meg az embereket látványosan az utcákon, de megölik a lelkünket. A munkahelyeinken, a baráti körünkben, sok helyen. Felhat az Istenhez a kegyetlenkedés, az embertelenség. Mi az üzenet? Hogy itt álljunk a következő pillanatnál, hogy mi is a prédikáció jellemzője. Az az üzenet, hogy még 40 nap és el fog pusztulni Ninive. Hát, nem mondanám egy nagyon széles látókörű prédikációnak. Nincs benne csodálatos hanglejtés, egyebek, de nagyon fontos, hogy meglássuk az értelmét. Isten soha nem akar feltétlenül, közvetlenül szólni hozzánk. Az Ószövetségben ezt tapasztaljuk, mert hogy amikor ő belenyúlt az emberek életébe, akkor ott kőkövön nem marad. Ő neki nem az a szándéka, hogy úgy szóljon bele az emberek életébe, hogy meghalljunk. Épp ma mondtam valakinek, hogy ha mi egy térbe kerülnénk Istennel, akkor ott nekünk pusztulni kéne. És Isten ezért választ embereket, hogy elküldje, és elmondja, hogy nem akarom. Hogy tudjad, hogy ha ezen az úton jársz, el kell pusztulni. Ez az egyszerű üzenet. Szóval van tehát, küldöttünk, van Isten szava, megvan, hogy kiknek küldi, de ki lehet a prédikátor? És egy kicsit most átmentünk itt a vázlatpontok között a másodiknál. Ki lehet egyáltalán prédikátor? És akkor az a kérdésem, csak a próféta lehet? Csak olyan lehet, aki ilyen dologra hivatott el? És az az érdekes, hogy azt kell mondjam, hogy igen, prédikátor az lehet, akit Isten elhívott, az ő szavának a közlésére. Prédikátor az lehet, aki szólt neked, hogy kapcsolatba akar kerülni veled. Az lehet prédikátor, aki meghallotta Isten üzenetét, hogy nagy bajban van, és válaszolt rá, és kérte azt, hogy őt gyógyítsa. És ha személyesen meggyógyult, akkor már van lehetőség az Isten szavát másoknak is mondani. Úgyhogy, ha kapcsolata volt Istennel, úgy, ahogy Jónásnak kapcsolata volt Istennel, mert hogy a kiválasztott népnek volt a tagja, oda született, és ezen felül Isten szólt hozzá, és ő komolyan vette, abból látjuk egyébként, hogy Jónás komolyan vette Isten szavát, ott a Kettő Királyok 14-ben, a 25. versben olvasunk róla, és azt olvassuk, hogy ő volt az, aki először szólt bizonyos területek visszavételére, és aztán ezt komolyan vette a király, Jeroboám. És aztán azt látjuk, hogy ezek megtörténnek, mert Isten szólt Jónáson keresztül, és a király komolyan vette. Ma úgy mondanánk, hogy Isten gyermeke. Az első kérdés a mai napon, hogy van-e ilyen élő kapcsolatod az Úrral, Isten gyermekeként, hogy téged tudjon küldeni. Tudjon arra küldeni, hogy elmond a szavát. És aztán nagyon érdekes, aki prédikálhat körében, hogy különleges dolgokat rendel ki a történetbe Isten Jónásnak. Szóval azt is látjuk, hogy nem csupán arról van szó, hogy valakit kiválaszt, és aztán az, ha az ember azt mondja, hogy elmegy egy másik irányba, akkor már nem foglalkozik Isten vele. Nem. Nagyon sok mindent rendel azért, hogy Jónás el tudja végezni a küldetését. Ugye először is láttunk olyat, hogy rendel egy hatalmas vihart, ami még a hajósokat is elbátortalanítja, és halálos félelemmé vált. Aztán látjuk azt, hogy rendel olyan hajósokat, akik Isten félelembe élnek. Rendel egy hatalmas halat, amelyik végül is csak partra veti egy olyan helyen, ahonnan el tud indulni Ninivébe, és rendel egy növényt is, amiből még azt is megértheti Jónás, hogy miért van ez az egész. Ez egyébként egy ricinus fa volt, egy cserje, egy gyorsan növő fa. Én szeretném, hogyha te is észrevennéd, hogy az életedben mi mindent rendelt már ki Isten. Szülőket, tanárokat, tanáraidat, testvéreket, társat, vagy társakat, barátot, gyermekeket, azért, hogy téged mindig egy kicsit odavigyen, hogy képes legyél arra, hogy küldött legyél, hogy prédikátor legyél. Annyi mindent tett, érted? Nem engedte, hogy meghalljál. Nézd meg az életedet, hogy mennyi mindenszer mentett meg téged. Ezek nem véletlenek. Olyan egyszerűen átsiklunk a fölött, hogy ki rendeli a nagy halat. De nem véletlenül rendeli ki, és nem véletlenül rendeli ki neked sem azokat az élethelyzeteket. Azért a prédikátorról a jó kereszténynek mindig van egy képe, nem? Nem tudom bennetek mi él, bennem azért sokáig élt egy ilyen tökéletes, megkérdőjelezhetetlen, ismeretekkel bíró, szikár, a feleségem úgy mondaná, hogy próféta arcú ember, vagy személy, akin persze Isten majd számon kéri azokat a dolgokat, amit mondott. Tudjátok, neki többről kell számot adni, mint a hétköznapi mezei kereszténynek, mert ő prédikátor. És akkor néha kiáll ugye a szószékre, és akkor úgy beszél. Hát egy picit hadd szomorítsalak el benneteket. Ez a fajta prédikáció, ez nem feltétlenül olyan túl régi. A keresztények között, az első keresztények, ahogy Jézus mennybe ment, ugye az első keresztények azonnal, így olvassuk Márk evangélium végén, hogy mindenütt prédikáltak. És aztán, hogyha ez nem elég, mert azt mondjuk, hogy persze ők voltak a tanítványok, meg ők lettek az apostolok, nekik könnyű volt, ez volt a dolguk, stb. Azért még egy picit hadd bizonytalanítsalak el téged, ha még mindig úgy látod, hogy nem te vagy ez, aki nekem a mai prédikáció szól. A helyzet az, hogy utána az apostolok cselekedeteiben a 8. részben is olvasunk arról, hogy mindenhol prédikáltak a tanítványok. Amikor te keresztényként végig gondolod, hogy tanítvány akarsz-e lenni, akkor tudd, hogy a tanítványok mindenütt prédikáltak, és mentek városról városra. És aztán látjuk azt a 2 Timóteus 4.2-ben, hogy azt mondja Pál apostol, hogy hirdesd az igét, állj vele elő alkalmas és alkalmatlan időben. És ebben benne van az is, hogy a neked alkalmatlan időben is állj elő. Jónás ilyen volt. A helyzet az, hogy neki ez roppant kényelmetlen és alkalmatlan idő volt. Mit tudjuk mi, hogy nem azt gondolta, hogy most a királynál kéne lennie? Mert éppen valami más proféciát kéne mondani a királynak, valami szépet. Olyat, ami Izraelről szól, stb. Egy jó kis fűtött helyen, egy jó kis rendes helyen, nem ott a szabadban, a szabad ég alatt, a sivatagban, egy ellenséges helyen, ahol még azt se tudhatta, hogy nem törnek az életére. Lehet, hogy egy szó után egyáltalán meg fogják érteni? Hát ő, mit tudom én, arámul, óhéberül, hogyan beszélt, az asszírok meg nem feltétlenül. És őt küldi oda? A tanítványok mindenütt prédikáltak, és van még egy pici érvem, hogy Jézus folyamatosan prédikált nekünk. Itt a földi itt léte során, és én hiszem, hogy ő azt szeretné, hogy mi is ezt tegyük. Egy nagyon pici szösszenetet hadd hozzak, hogy egy kicsit fölrázzalak benneteket. Volt egy kis falu, ahol volt egy kápolna, és nagyon komoly hitben járó emberek éltek ebben. A reformáció utáni időszakban van, és kiírták a kápolna falára, hogy a megfeszített Krisztust prédikáljuk. Gyönyörű, nem? A megfeszített Krisztus prédikáljuk. És minden alkalommal, amikor bementek ebbe a kis kápolnába az emberek, emlékeztette őket erre. Aztán az a helyzet, hogy ezt tudjátok, ez egy angol kisvárost képzeljetek el, ahol a repkény elkezd fölmenni a falakra. És biztos megvan a kép, hogy ezek a zöld falra kúszó növénykék mindent eltakarnak. Elteltek évek, és a repkény nőtt, és már csak azt látták, hogy Krisztust prédikáljuk. Nagyon rendben van, Krisztust prédikáljuk. Milyen csodálatos. És aztán, ahogy a repkény nőtt, annyi maradt a föliratból, hogy prédikál. És aztán már az emberek csak közgazdaságtanról prédikáltak, szociális evangéliumról beszéltek, könyvszemlékről, programokról, közösségi alkalmakról prédikáltak. Etikus, nem etikus, morális, nem morális. És eltűnt a felirat. Na hát így át is tértünk az utolsó kis vázlatponthoz, hogy hogyan, mit és kinek prédikáljunk. Ha egyetértetek azzal, hogy egy kicsit nektek is szól, ez az üzenet, ez a biztatás, hogy igenis prédikálj. Jó, de hogyan? Meg mit? Meg kinek? Na, hogy csinálja ezt Jónás? Egy borzasztó nehéz üzenettel küldi el Jónást a pusztulás üzenetével. Vigyázz, minivel nagy bajban vagy. És tudjuk, hogy azért, mert jogos, mert felháborító, amit csináltak, mert felsőbbrendűnek gondolták magukat, mert azt mondták, hogy mindenki más le kell igázni, mert azt mondták, hogy az én uralmam többet ér, és egyébként, hogyha belegondoltok, milyen súlyosak ezek a szavak, lehet, hogy valaki tökéletes, lehet, hogy valaki megkap egy olyan hatalmat, ami világi hatalom, és azt gondolja, hogy azért jó, mert legalább az én kezembe van, és mindenki kussoljon, és mindenkinek el kell tűnnie, aki nem gondolkodik velem együtt. Ilyen lehetett Ninive. Azt mondta, hogy a környező népek nem tudják jobban. A helyzet az, hogy Jónás azért indul el először az ellenkező irányba, mert jobban tudja. Testvérek, arra kérlek benneteket, hogy az első dolog az legyen a szívünkben, hogy ne tudjuk jobban, mint az Isten. Nekünk nem az a dolgunk, hogy az Isten üzenetét bírálgassuk, és jobban tudjuk nála. Gondoljatok el, hogy milyen súlyos ez. Ha arra gondoltuk, hogy a személyes beszélgetéseink során hányszor gondoljuk, hogy hát azért a kemény üzenetre még nem alkalmas ez az ember. Azért nem fogok neki beszélni még arról, hogy van pokol, meg van mennyország. Hát még azért egy kicsit beszélgessünk másról. Meg azt nem fogom megkérdezni, hogy van-e új élete. Hát azért az súlyos. Meg úgyis hülyének fog gondolni. Vagy szóval azt fogja tartani rólam, hogy micsoda egy ilyen őrült keresztény. Egy fanatikus. És a barátot nem akarjuk megbántani, az ellenséggel meg nem törődünk. Pedig tudjuk, hogy mi az üzenet, az, hogy az élete végén mi fog történni. Olyan ez, mint amikor egy orvos a halálos betegnek nem mondja el, hogy mi vár rá. És akkor elkezdi biztatni, mert nyilván az orvos részéről is megérthető, azzal biztatja magát, hogy hát ha ő beleéli magát, hogy gyógyulhat, akkor majd a placebo hatással eléri azt, hogy sikeres legyen minden. És különben sincs szükségünk kioktatásra. Nekünk ne prédikáljanak. És mi se prédikálunk ezért. Pedig olyan egyszerű lenne, testvérek, hogy elmondjuk az igazságot. Olyan egyszerű lenne, hogy elmondjuk, hogy ha így folytatod, meg fogsz halni. És tulajdonképpen már a halálban vagy. Tulajdonképpen óriási a baj. És lehet, hogy szép a házasságod most még. És lehet, hogy szépek a gyerekeid most még. És engedelmesek, és szófogadók. De ha nem térsz Istenhez, ha nem fordulsz meg, akkor ami vár rád, az halálos. És mi nem prédikálunk. A helyzet azt tudjátok, hogy attól tartunk, hogy ha mondjuk egy menő emberrel beszélünk, egy sikeres, gazdag üzletemberrel, vagy ha beszélünk egy másikkal, akkor hát ő úgyse hallgatja meg ezeket. Ne gondoljátok, hogy nem tudják. Hadd áruljam el, hogy a legmenőbb emberek is tudják, hogy nagy bajban vannak. Hogy a lelkiismeretük az ott van újra és újra. És lehet, hogy csak arra várnak, mint Ninive lakosai, hogy Jónás megjelenjen a színen. És egy mondattal porrá zúzza mindazt, amit ők fölépítettek maguknak. És a kártyavárjuk összeomoljon, és megengedhető legyen, hogy valaki oda találjon Istenhez. Hadd mondjak el egy nagyon érdekes példát, ami nagyon megérintett. Az egyik prédikátor sokszor találkozott egy szegény emberrel. Egy szegény hajléktalan emberrel. Sokat beszélgettek az evangéliumról is, és ennek a hajléktalannak látszólag elege lett mindenből. Teljesen elege lett. Kikészült, és azt mondta, hogy ő többet vallásról nem akar hallani. Gondolom ismerős a történet, olyan tekintetben, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy na, többet te ne beszélj vallásról. És akkor mi úgy vagyunk vele, hogy a szeretet miatt fontos, hogy többet ne beszéljünk neki vallásról. Egyébként hadd biztassalak, hogy ne is beszélj neki soha többet vallásról. Krisztusról igen, de vallásról nem. Szóval ez a haldokló, hitetlen, hajléktalan ember, már el is mondtam, nagy beteg lett, és az életének a végéhez közeledett. És meglátogatta őt ez a prédikátor, és általában bőkezően adott a szükségleteire, általában sokat kapott, de most ezen az estén úgy látogatta meg, hogy eltökélte a szívében, hogy igenis kell beszéljen valamit Jézusról. De nagyon elzárkózó volt a hajléktalan, és valójában már a belépés óta mondta, hogy mindent lehet, csak erről ne beszéljünk. És akkor megkérdezte, hogy válaszolna nekem egy kérdésre? Aztán holnap egy olyan helyre megyek evangelizálni, ahol nagyon sok önhöz hasonló emberrel fogok találkozni. És sokan fognak eljönni. És valószínűleg lesznek közöttük olyanok is, akik hamarosan meg kell, hogy halljanak. Mit mondjak nekik? Aztán ilyen nagyon hosszú csend állt be, és ez az ember elkezdett beszélni könnyek között, és csak annyit tudott mondani, hogy prédikálja nekik Krisztust. Prédikálja nekik Krisztust. És ott összetört, és aztán megtért. Sokszor nem kell nekünk nagy dolgokat gondolni, testvérek, hogy mit kell mondjunk. egyszerűen igaz ránk az is, mert ugye azt gondoljuk, hogy a prédikátor az ajándékba kapja a prédikálás ajándékát, meg a tanítás ajándékát. Ezt olvassuk ott a korintusi levélben. Tudjátok, a 12. rész beszél az Isten ajándékairól. És akkor egyszer csak azt mondja, hogy de egy legkiválóbb való utat mutatok nektek. És akkor elkezd beszélni a szeretetről. Testvérek, mindenkinek adatott egy nagy ajándék az, hogy Isten szeretetének a részesei, a birtokosai lettünk. Nekünk nem kell mást, csak azt, akihez küldenek, azt szeretni kell. Jónásnál nem ezt látjuk. Azt látjuk, hogy nem szereti a Ninive beléjeket. Valahogy elmegy, mert a halálból kihozza Isten őt. És tudjátok, ez az egyik legfontosabb elem Jónás könyvébe. Jézus háromszor hivatkozik erre. Azt mondja, hogy nem adatik más jel ennek a gonosz nemzetségnek, mint a Jónás jele. És ugye bárkit megkérdeznénk ma a társadalomba, tudná, hogy mi ez a Jónás jele. Hát, hogy egy nagy hal bekapta őt, és harmadnapra kitette a partra élve. És azt mondja Jézus is, hogy ahogyan Jónással ez megtörtént, úgy kell az ember fiának a halálba lennie 3 napig és 3 éjjel. Azt is tudjuk, hogy a zsidó napszámítás szerint történt mindez. De nem csak így van Jónás könyve jelen, testvérek, és ezt tudjuk, hogy Jónás imája is kicsit olyan, mint hogyha Jézus beszélne hozzánk. Ha van profécia, ha van igazi prédikáció, akkor Jónás imája, amit felolvastunk ott a második részben, az ilyen. Az, aki átmegy a halálon. Testvér, te amikor megtértél, átmentél ugyanígy a halálból az életre. Kövesd tanítványként Jézust. És beszélj róla. Egyébként fantasztikus ez a párhuzam. Ez a hullámsír az egyedüli, ami új élet lehetőséget tud, valódi megoldást és második esélyt adni. Testvérek, Jónás kapott egy második esélyt. Mi is kaptunk egy második esélyt. Azzal, hogy a keresztségben Jézust követhetjük. Testvérek, mi új életre támadtunk föl. És nagyon érdekes, hogy nem csak a hajósok mondják, hogy ne vesszünk el ennek az embernek a lelke miatt. A főpapok is ezt mondják Jézusról, hogy inkább egy vesszen el, mint az egész nép. Micsoda párhuzam, és micsoda profécia. És talán tudjátok azt is, hogy hamarosan következik a Jom Kippur, az engesztelési ünnep a zsidóság életébe. Szeptember 18-19 lesz ilyen nap. És mit olvastak fel a zsidók, és mit olvasnak fel a mai napig többek között a bibliai könyvekből, az engesztelés ünnepkor, hát éppen Jónás könyvét. Megmagyarázhatatlan. Teljesen érthetetlen. De talán annak fényében mégiscsak érthető, hogy azért olvassák fel Jónás könyvét, testvérek. Mert ha megkérdezel egy rabbit, nem fog tudni rá pontos választ mondani. Egy öreg rabbi annyit mondott egyszer, hogy talán azért, mert Jónás Izrael. És ahogyan Jónás a tengerbe dobják, úgy dobták be Izraelt a népek közé. És Izrael föl fog támadni, ahogyan Jónást a hal elnyelte, és kijött a halálból az életre. Talán tudják ezt. De az engesztelési ünnepnek az értelmét az adja meg, hogy Jónás könyve Krisztusra mutat. Ez a jel adatik nekünk, hogy Krisztus, aki az életét adta értünk, és helyettünk szenvedett a kereszten, nem maradt a sírban, nem maradt a Seolban. Föltámadt harmadnapon, és ezért mondhatja Jónás, hogy az Úré a szabadítás. Isten nem gyönyörködik az elveszett halálában, és nem gyönyörködik a halálra ítélt pusztulásában. Aztán kikászálódik Jónás a hal gyomrából, nem tudjuk, hogy ott a hal partra tétele és Ninive között mi történik vele, erről hallgat Jónás könyve, de abban biztosak lehettek, hogy szerintem ott volt rajta a halnak a belső maradványai, nem tudom, pucoltatok-e már halat, nagyon büdös, Az rajta marad az ember kezén, az ultra se tudja lemosni. Amikor én 50 kis kárászt megpucoltam, akkor nekem 2 napig oda emeltem, és csak éreztem. Mindent elkövettem, hogy lemossam. Nem megy. Jónás meg szerintem le se akarta mosni. Ment Ninivébe, úgy, ahogy volt, büdösen, halszagúan, és új élettel, tele. És tudjátok, a 40-nek is komoly értelmei vannak. Mert azt látjuk, hogy Jézus 40 napig böjtölt. A 40 mindig egy fordulópontot jelentett, ami után valami következik, a 40 év után. És a Jom Kipurkor 40 bűnt olvastak föl, mert várták a változást. Várták, hogy megbocsásson Isten nekik. Beküldték a főpapot a szentek szentjébe, meghintették a bárány vérével a szövetségládáját, és várták, hogy kijön-e a főpap. Hogy lesz-e ítélet, vagy lesz megbocsátás. A főpapnak ott volt a lábán egy zsinek, hogy ki tudják húzni, ha meghalt. Ennyire komolyan vették. Te ennyire komolyan veszed az ítéletet? Várod azt a bocsánatot, nem csak magadra nézve, mert könnyű kényelmesnek lenni azt mondani, hogy rám már igaz, de azokra nézve, akik itt vannak Budapesten, hogy ne ítéltessenek el, testvérek. A te prédikációdra várnak ezek az emberek. És a halszag az éppen lehet, hogy a mi jó illatunk, amit mi keltünk az emberek között. Mi a hordozói vagyunk, lehet, hogy elrongyolódott ruhába, de fehér, tiszta ruhába, Krisztusnak, Krisztus ruházatának hordozói vagyunk, és magunk is megjártuk a halál útját, és új életre támadtunk. Egy kérdésem azért van itt is, hogy Jónás tulajdonképpen ott a Ninive belieknél a maga elveszettségéről is kiabál. Távol a népétől, mindenkitől, idegen környezetben, egy kicsit olyan, mintha maga elveszettségét is belekiabálna az éterbe. És aztán utána haragoskodik Istennel, nem érti meg Isten szavát. Nem olyan ez, egy kicsit, mint mi is, amikor apróságokon tudjuk felhúzni magunkat. Haragudni, mert azt látjuk, hogy sokan válnak el ebben az országban, vessenek magukra. Azt látjuk, hogy érkeznek migránsok, borzasztó, ezek a muzulmánok el fogják foglalni Európát, és haragszunk, és nem értjük meg, és borzasztó dolgokat gondolunk. Nem akarnak a fiatalok Krisztus követővé válni, borzasztó, felháborodunk rajta, haragszunk, apróságokon, testvérek. Látjuk a deákteret, hogy hogy néz ki szombatesténként, látjuk azt, hogy a fiatalok hogy tombolnak, és olyan növényeken háborodunk fel, amiket nem mi neveltünk. Ezeket az embereket Isten gondozta, ő teremtette, az övéi még nem tudnak róluk. Boldog, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem napján megmenti az Úr. A nyomorúság nem egyszerűen a pénzhiányt jelenti. Az itt álló, a 41. Zsoltárból idéztem, bocsánat, az itt álló nyomorúság az egy héber szó, és egy ilyen függő, lógó, himbálózó dologra utal, ami olyan, mint egy ajtón a sarokvas, ami lóg. Szeretném, hogyha azokra gondolnál, akik elveszettek Krisztus nélkül. Azok, akik még sohasem fogadták el őt, mert hogy a menny és a pokol között függenek, egy nagyon vékony szálon, és az, hogy hová kerülnek, az függ attól is, hogy te engedelmes vagy-e Krisztus hívásának, hogy legyél prédikátor, és menj és hirdesd az evangéliumot, az örömhírt nekik. Szóval, te mit teszel azzal, amit kaptál? És ebben még egy nagyon fontos dologra hívnám fel a figyelmet. Nem tudom, hogy Jónásért imádkoztak-e. Krisztus egészen biztosan kimondhatatlan könyörgésekkel imádkozott. De milyen nagy ereje van annak, hogy nem egyedül küld ki bennünket Isten, hanem közösségben. Lehet, hogy egyedül fogunk beszélgetni valakivel, de tudjátok meg, úgy, ahogy utaltam arra, hogy egy akaraton lenni a tekintetben, hogy ma itt szóljon Isten élő igéje, hogy találkozhassunk Krisztussal. Legyünk egy akaraton abba is, hogy azok, akiknek szüksége van ebben az országban Isten üzenetére, azokat mi tudjuk hordozni. És tudjuk hordozni egymást, a nehéz beszédűségünket, a bátortalanságunkat, a gyengeségeinket, hogy legszívesebben elfutnánk Tarzisba, a világ másik végére, csak ne kelljen mondani, mert akkor megszégyenülünk, hogy hordozzuk egymást. Én hiszem, hogy így teszi Krisztus is. Már csak egy néhány szó összefoglalásként, és elengedlek benneteket. Az első kérdésem az, hogy vagy-e olyan engedelmes, mint a Ninive beliek voltak. Mert azért nem menjünk el szó nélkül a világ egyik legnagyobb megtérése mellett, ahol az én számításaim szerint legalább 600 ezer ember élt. Egyesek azt mondják, hogy hát az csak 120 ezer, de nem érdekel. Hát ott mindenki megtért, még a barmok is. A világ legnagyobb megtérése egy mondatos prédikáció nyugodott. Mert Isten előkészítette a szíveket. Lássátok meg, hogy nem a mi nagy szavaink fogják meghozni a gyümölcsöt, nem a mi gyönyörű életünk, meg tökéletes életünk, hanem az, hogy Isten előkészítette ezeket a szíveket. És lehet, hogy nem úgy viselkednek, de tudd, hogy nem azt mutatják, de akkor is előkészítette a szíveket. Nekem volt egy ma már prédikátor, az a fiatalember, aki egyszer hazament, megtérése után sokat vitatkozott az apjával, és csak egyszer annyit mondott, amire nem is emlékezett, képzeljétek el, hogy apa, én nagyon sajnálom, hogy nem leszünk együtt a mennyországba. És ez úgy ott maradt az édesapjába, és egy évre rá megtért, és erre hivatkozott, hogy Karcsi, hát te akkor azt mondtad, hogy nem lesz jó, hogy nem leszünk együtt a mennyországba. Szóval nem mondtam ilyet. Isten előkészítette a terepet az apja szívébe, és hiába vitatkoztak annyit, teljesen hiába való volt, mert Isten elvégezte, és megtért ez az ember. Akarsz-e egyszerűen prédikálni arról, ami neked is a legfontosabb? Mert akkor találkozz Jézussal, vidd magaddal ezt az örömhírt, és merj bátran beszélni róla, mert tényleg nincs ennél fontosabb és gazdagabb. Hogy az Úr feltámadott, erről beszéltek az első tanítványok, megváltott bennünket, és ez a bűnök bocsánatának az útja, és ez az egyedül járható út. A Ninive beliek hitték, hogy Isten szava igaz rájuk nézve, és felismerték az Isten küldöttét. Én azt gondolom, hogyha te új életet kaptál, akkor te is hiteles vagy, és mehetsz bátran. Ott az új élet benned, és a egyszerű prédikációd is sikeres lesz. Menj bátran! Azt döntsd még el a szívedbe, hogy fontosak-e neked ezek az emberek. Azok, akik istentelenek, akiket sokszor megszólunk, akik fölött ítélkezünk, meg akik fölött pálcát törünk, fontosak nektek ezek az emberek? Szeretnivalók-e ezt? Látjuk-e őket úgy, ahogy Isten látja őket? És ha igen, ha erre az a válaszod, hogy igen, akkor merj prédikálni, akkor merj hozzájuk menni. Ott lesz veled a feltámadott Úr, és adja neked a szavakat, és adja neked azt, amivel ő is szereti ezeket az embereket. Imádkozzunk! Uram, ne haragudj, hogy olyan gyönge a prédikációm, és mindaz, amit mondani tudok, az annyira satnya. És ne haragudj, hogy én olyan bátortalanul beszélek az ismerőseimmel, a baráti körömbe, az ismeretlenekkel, a főnökeimmel. Ne haragudj, hogy nincs bennem szeretet feléjük, mint ahogy benned van. És hadd mondjam el, Uram, hogy mindez, aminek hiába vagyok, én tudom, hogy Te azt ki tudod pótolni. Arra szeretnénk kérni egy szívvel most Téged, Urunk, hogy adj nekünk mentő szeretetet feléjük. Add, hogy akik most kint vannak az utcabálon és találkoznak emberekkel, vagy akik kint lesznek, ők is kapjanak ilyet. Add, hogy tovább láthassunk, mint amit a mindennapok diktálnak nekünk. Hogy felháborodjunk csak csupán a kegyetlenkedéseken, az uralkodni vágyókon, a hatalmasokon, a korruptakon. Segíts nekünk, hogy tudjunk értük odaadóan imádkozni. Segíts nekünk, hogy tudjunk egy akaratra jutni te veled, és együtt abban, hogy menni kell értük. Segíts, hogy tudjunk Budapestért könyörögni. És tudjunk könyörögni a vidékért, tudjunk könyörögni az országunkért, a népünkért. Szeretnénk eléd hozni mindazokat, akik nem hisznek benned. És akik olyan elutasítóak, és annyira sokat rágalmaznak. Szeretnénk eléd hozni azokat, akik önnön csapdájukban élnek, és boldogságot kutatnak, és nem keresnek téged. Szeretnénk eléd hozni a szeretteinket, azokat, akik régóta legyintenek ránk, és nem foglalkoznak velünk, és nem foglalkoznak a hitünkkel, és megpróbálják sárba tiporni a te szeretetedet. És szeretnénk eléd hozni az ellenségeinket nehéz szívvel, mert olyan nehéz őket szeretni. Nem is értjük, Urunk, hogy miért várod ezt tőlünk, de úgy szeretnénk nekik jót kívánni. Úgy szeretnénk a legjobbat kívánni nekik, hogy legyen örök életük, és hogy a mennyországban az ellenségeinkkel együtt tudjuk majd dicsérni a te nevedet. Adj nekünk ilyet, adj nekünk jó szándékot erre, adj nekünk többet, mint jó szándék, adj nekünk mentő szeretetet, add, hogy be tudjunk töltekezni egészen te veled, add, hogy legfontosabb legyen az életünkben az, hogy te megváltó, feltámadott Urunk vagy. Segíts, hogy munkatársaid legyünk, és hogy segíts abban, hogy veled együtt prédikálhassunk. Amen.